we want to talk about marriage as between a Christian brother and sister.
Beszéljünk most arról, hogy hogyan néz ki a házasság egy keresztény testvér és testvérnő között.
It's very common to think of our relationship with our spouse in this way.
Nagyon közönséges, megszokott kéne legyen, hogy a házasságunkról így gondolkozunk.
We often think of our marriage as primary and our church, our Christian relationships as secondary.
Gyakran úgy gondolkozunk, hogy az elsődleges dolog az életünkben a házasságunk, és a másodlagos dolog a gyülekezetünk.
How do you treat your spouse in the privacy of your home?
Hogy kezeled a feleségedet, vagy a társadat, a házastársadat az otthonod titkában?
Would you speak to any other brother or sister in Christ like you speak to your spouse at home?
Vajon beszélnél-e úgy testvérrel vagy testvérnővel a gyülekezetben, mint ahogy beszélsz a férjeddel vagy feleségeddel otthon?
Now, what we're going to talk about, unless you're familiar with, will probably be totally new way of thinking.
Lehet, hogy egyféleképpen sokaknak új lesz és új gondolkozásmód lesz az, amit mondunk.
In fact, why does the Bible say relatively little about how a husband and wife interact? You ever notice that?
The Bible in general?
Outside of Proverbs.
Gondolkozzatok el azon, hogy általában véve miért mond olyan keveset a Szentírás arányaiba véve arról, hogy hogyan kell a házastársak viszonyuljanak egymáshoz. Hogyan kell működjön a család. Ha gondolunk arra, a példabeszédek könyvén kívül pár szakasz van, arányaiba véve kevés szó esik arról, hogy hogyan éljük a házas életet.
Now we have Ephesians 5 and Colossians 3.
Efézus levél 5. rész, Kolossi beliekezét levél 3. rész szól házastársi viszonyról.
We have 1 Peter 3.
1 Péter 3. Van találunk tanítást erről.
And then we have some scattered verses through the book of Proverbs.
Itt ott elszórva néhány igevers a példabeszédek könyvében.
What else?
Mi más? Milyen más igehelyek szólnak a házasságról?
That's pretty much it, isn't it?
Nagyjából ennyit sorolhatunk föl.
And it raises a question, why is that true?
Feltevődik a kérdés, fel kell tegyük a kérdést, hogy ez miért van így?
In fact, one of the curious things of Scripture that there actually is no command directly to a husband to lead his family. There's no command, nothing in the imperative voice.
Érdekes az is, például, hogy az egész Szentírásban nem kapunk egy parancsot arra, hogy arra nézve, hogy a férfi kormányozza, vezesse a családját.
We are given an identity, we are head of our homes.
Szó esik arról, és úgy írja le a helyzetünket, hogy a család feje vagyunk.
And we are told that the characteristics of a good church leader is that he leads his home.
És olvashatjuk azt is, hogy egy jó gyülekezet vezető, egy presbiter, egy vén, attól lesz, és úgy lehet gyülekezet vezető, hogy jól vezet és kormányozza a családját.
And as a matter of fact, in the scriptures, the home is the training ground for the eldership.
És ha tovább lépünk egy lépéssel, akkor mondhatjuk azt, hogy az otthon az edzőtere a gyülekezet vénjének. Otthon tanul jó testvér lenni, jó felelős lenni, jó egyházvezető lenni.
An elder pastor can have all the theological education and have all those qualifications. He's not qualified at home. He's not qualified.
Lehet, hogy valaki, egy testvér nagyon jól kezeli az igét, jól ismeri az ige tanításait, jó teológiai ismeretekkel rendelkezik, de ha nem jól vezeti a családját, nem minősülhet vezetőnek.
I think the reason for this is because the scriptures expect us to live together first as brother and sister.
Ez szerintem azért van, mert a Szentírás elvárja és feltételezi, hogy az emberek és a házastársak elsősorban úgy fognak együtt élni, mint testvér és testvérnő a hitben.
Most of the way that I am supposed to treat Esther is shaped by the fact that she is my Christian sister.
Legfontosabb, ami meghatározza, hogy én hogyan kell kezelnem a feleségemet, az abból ered, hogy ő testvérem az Úrban.
We have been living this out in our relationship now for about 25 years.
A saját életünkben, a családunkban már 25 éve gyakoroljuk ezt a féle közösséget, a testvéri közösséget.
Okay. And coming to understand this was it wasn't a dramatic change in our marriage, but rather it was the way we thought about it. Great change.
Akkor változott meg, és nagy változás hozott, amikor ezt megértettük, és így kezdtük el élni a házas életünket.
Now, so why should we think like that? Where do we get that in the Bible?
Miért kellene így gondolkozzunk ezután? Hol alapozhatjuk meg ezt a Szentírásba?
Look back at Ephesians 5.
Nézzük meg újból az Efézusi levél 5. részét.
I'm just going to take a portion of it, verses 29 to 32.
29. verstől a 32. versig.
29-32.
Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
So the relationship is established by a doctrinal statement, verses 29-30.
A kapcsolatot egy tanítás határozza meg, a 29. és a 30. versben rejlő tanítás kijelentés határozza meg a kapcsolatunkat.
Christ cares for the church because we are members of his body.
Krisztus törődik az egyházával azért, mert mi tagjai vagyunk az ő testének.
Therefore, husbands are to care for their wives because they are members of Christ's body.
Ezért a férjek kell gondoskodjanak és törődjenek a feleségükkel, mert mindketten tagjai Krisztus testének.
And then he draws this by a quote from Genesis 2:24.
És idézi az 1 Mózes 2:24-et.
And then he centers it on Christ in verse 32.
És az egészet Krisztusra alapozza a 32. versben. Ez Krisztusról és az egyházról, ez Krisztus és az egyház miatt van így, és kell így legyen.
But the clearest proof of this, our warrant for this, is in 1 Peter 3.
A legjobb bizonyítéka ennek az 1 Péter 3-ban található.
Let's start with verse 7, but we're going to go on. So let's just read verse 7 first.
1 Péter 7.
1 Peter 3:7.
Just verse 7. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
Now a couple of things about context.
Nézzük meg a szövegkörnyezetet.
The whole book of 1 Peter is about how Christians who are in suffering submit well.
Az egész 1 Péter, az egész Péter első levele arról szól, hogy hogyan kell a keresztények, akik szenvednek, jól viszonyuljanak, helyesen viszonyuljanak a helyzetükhöz, a szenvedésükhöz.
So their life situation is very difficult.
Nagyon nehéz élethelyzetbe találtatnak.
But they must submit to God and to the authorities that God has placed over them.
Ebben is, és ennek ellenére alá kell vessék magukat azoknak a hatalmi rendeknek, amelyeket Isten föléjük rendelt.
And Peter works that out in all different kinds of the spheres of authority.
És Péter ezt leírja, lefesti mindenféle felül alul rendeltségi helyzetben.
In government, in work, and in home.
Kormányzó kormányzás, munkaadó munkaviszony és az otthonban.
And then at the end of the book, he works it out in the church as well.
És a végén, az utolsó részben, a gyülekezeti helyzetben is előhozza.
All right. So 1 Peter 3, 1 to 6, it is the instructions to the wife of a disobedient husband.
Az 1 Péter 3, 1-től 6-ig terjedő ige szakasz, tanítás a kegyes asszonynak, hogy hogyan engedelmeskedjen egy hitetlen férjnek.
How is she to respond to a husband who is disobedient to the word?
Unbeliever.
I don't believe so.
Not unbeliever.
I don't believe so. I believe it's believer.
Igen, tehát hogy hogyan kell viszonyulni a feleség egy olyan férhez, általánosítsunk jobban, aki nem engedelmeskedik a parancsnak, hitetlen vagy hívő egyaránt.
I believe that because
ki nem engedelmeskedik Isten szavának, Isten tervének.
I believe that because the illustration that he uses to prove the illustration that he draws from is Abraham and Sarah. And so I think that makes it difficult to say that the disobedient man is an unbeliever.
Annak köszönhetően, hogy a példát, Ábrahám és Sára példát hozza be, nehezen állítható az, hogy ez a kegyes feleség egy hitetlen férjnek kell engedelmeskedjen. Ábrahám és Sára nyilván hívő.
There's other assumptions, and that is that a disobedient Christian man is going to be dealt with by the church. It's not a permanent situation.
És mindenképpen az engedetlen férje a gyülekezet szemében is, szemébe is kerül és kezelni fogja.
So that brings us then to 1 Peter 3:7.
Tehát az 1 Péter 7.
We have likewise that wives are it's introduced with the word likewise.
Ugyanígy áll az eredetiben, ahogy az asszonyok kell engedelmeskedjenek, so férjüknek ugyanúgy ti férfiak.
So there is a parallel being drawn through three different life situations.
Hasonlóképpen egy párhuzam van vonva három különböző élethelyzetben.
Notice its responsibilities for the husband.
Itt a férfiaknak szóló felelősségről olvashatunk.
Live with their wives in an understanding way.
Éljenek együtt feleségükkel megértően, megértő módon.
Is to be gentle in understanding and recognizing her vulnerability.
A férj legyen gyengéd, a gyengébb féllel, és ismerje el a gyengeségeit, a sérülékenységét.
The understanding way here probably has to do with verses 1-6.
Amikor azt olvassuk, hogy megértően, akkor ez kapcsolatban áll azzal, hogy mit ír az 1-től a 6-dik eredő ige szakaszokban. Milyen a nem megértő, és milyen a megértő?
Husbands, live with your wives in a way that understands her life situation as a wife, according to verses 1-6.
A férfi tehát éljen megértően, értse meg, hogy milyen élethelyzetben van a feleség.
There is also a sense in which this phrase refers to knowing your wife, having some understanding of her life and situation and so on.
Ez azt her is hardships elvárja, and her pain. Ez azt is előírja, hogy a férfi ismerje és értse meg az asszonynak a helyzetét, szükségeit.
Second responsibility is to show her honor as a sister in Christ.
Második felelőssége, ami a férre hárul, az, hogy mutasson, bizonyítson tiszteletet.
There's lots of discussion about what is meant by weaker vessel.
Elég sokat vitatkoznak, sokan beszélgetnek arról, hogy mit jelent a gyengébb fél, gyengébb edény más fordítások szerint ebben a szakaszban.
In Paul's writing, he almost always uses this term vessel to refer to our physical body.
Pál leggyakrabban, amikor edényről beszél, a testünkről szeretne beszélni. A test jelenti az edény.
Peter only uses the word a couple of times, and in neither case can we be that definitive.
Péter csak egyszer-kétszer használja ezt a kifejezést, és nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy mit ért alatta, a gyengébb edényen.
But the idea is to recognize a certain level of fragility.
De mindenképpen ott van a gyengeség. Valami, vagy valaki, aki gyengébb, aki törékeny.
Okay. Some of the teaching that I've heard has said, don't treat your wife like a clay pot. Teach her like an expensive vase.
Valaki azt mondhatja, szépen mondta, elfejezte ki azt, hogy ne kezeld a feleségedet úgy, mint egy cserépedényt, hanem inkább úgy, mint egy porcelán vázát.
Mm-hmm. It has that sense, okay? It's not saying necessarily that a woman therefore is necessarily weak or weaker.
Nem feltétlenül van benne az, hogy az asszony gyenge vagy gyengébb kell legyen.
Not many men I know could put up with the pain of childbirth.
Nem sok férfit ismerek, aki el tudná viselni a gyermekszülés fájdalmát. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy az asszony gyenge vagy gyengébb kell legyen.
So, be gentle and understanding with your wife.
Legyen tehát a férj megértő és gyengéd.
And show her honor and respect.
Mutasson tiszteletet iránta.
Why?
Miért?
Its reasons are given to us in the next phrase.
A következő mondat következő része írja ezt le számunkra.
My translation it says, since they are heirs with you of the grace of life.
Mivel azért, mert örökös társaink, a feleségeink, az élet kegyelmében.
Is that how it, is it close to that or?
Common heirs,
joint heirs. Joint heirs. Uses the joint heirs. It's even stronger.
Yes, joint heirs with us in the grace of life.
Okay, so it's even. I like the fact that your translation has joint heirs.
Joint heirs, örökös társaink.
Because that's all through the New Testament. That is clearly a salvation word.
Ez az örökös társ. Nyilvánvalóan és világosan az Új Szövetségben egy üdvösségi, egy üdvösséghez kötődő szó.
Now again, notice what it doesn't say that we would expect it to.
Figyeljétek meg újból, hogy mit nem mond, amit elvárnánk, hogy mondja.
Doesn't say, husbands, treat your wives this way because she is your wife.
Nem azt mondja, hogy férjek, kezeljétek így és így feleségeiteket, mivel feleségeitek.
Or, treat your wife this way because she is a woman.
Sőt, azt sem mondja, hogy kezeljétek így, így viselkedjetek velük, mivel nő.
It says, treat your wife this way because she is effectively a sister.
Hanem, pont azt mondja, hogy kezeld így és így viselkedj vele, mivel örökös társad az élet kegyelmében, a kegyelemben, az üdvösségben.
And he states it in a much stronger way, we are joint heirs of the grace, and I think it's eternal life here.
Természetesen az örök élet kegyelméről van szó, és ebben a csodálatos ajándékban részesülünk együtt társainkkal.
Now, what does that do?
Na most ez mit jelent? Ez mit, mire késztet minket?
If I am to treat Esther, my wife, if I am to treat Esther as a Christian sister, then all of the texts about how brothers and sisters that are interact now are in play.
Ha itt ez a szakasz azt mondja, és arra tanít engem, hogy a feleségemet Krisztusban való testvéremként kezeljem, akkor az összes többi ige szakasz, ami a gyülekezet szabályozására, a gyülekezeti élet parancsaira és szabályozására vonatkozik, alkalmazható, sőt alkalmazandó.
Well, we are to treat our husbands like our wives. Our wives like this because of the eternal perspective.
Azért kell feleségeinket így kezeljük, mert az az örökké valóságra mutat.
We are joint heirs in Christ.
Örökös társak, közösen örökölünk Krisztussal.
The language always points us to being our being adopted and giving a full standing as heirs with Jesus.
Emögött mindig az van, hogy örökkösökké lettünk fogadva, örökbe fogadott minket Krisztus, és Krisztussal együtt örökölünk.
This is meant to focus our relationship in eternity.
Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatunkat, a házastársi viszonyunkat az örökké valósághoz viszonyítjuk.
I am related to this woman in ways that transcend this moment in time and history.
Az én kapcsolatom a feleségemmel több, mint ez a pillanat, hanem örökérvényű igazságok lejjenek benne.
Esther and I will not be married in heaven. There's no marriage in heaven.
Én és a feleségem nem leszünk házasok a mennyben.
But we will always be brother and sister.
De örökké testvér és testvérnő maradunk.
We will always stand together as full joint heirs with our Lord.
Mindig és örökké megmaradunk örökös társak, közös örökösök Krisztus Urunkkal.
Now, we recognize what I'm about to say, but in Peter's day, this would have been a surprise statement.
Nekünk lehet könnyebb ezt megérteni, felismerni, de Péter idejében ez sokkal meglepőbb volt.
Women do not enter into their spiritual inheritance through their earthly union to their husbands in marriage. You don't get your spiritual inheritance through your husband. you get your spiritual inheritance directly from Christ.
A feleség az örökkévaló örökségét nem a férjen keresztül kapja meg, hanem egyenesen Krisztustól. Az örökkévalóság ajándéka.
Part of the reason he says this is because of the way circumcision worked in the Old Testament.
Ez azért fontos, mert az Ószövetségben az egyik fontos tényező a körülmetélés és az örökösödés, a körülmetélés és a férfi ágon megy tovább.
The inheritance was passed down through the men.
Az örökséget a férfiak kapják.
The women received an inheritance through being married to a man.
Áldást, gazdagságot, örökséget az asszonyok csak a férjükön keresztül kaptak.
Right.
Nem örököltek a szüleiktől.
And so therefore the promise, say the promise to Abraham or the blessing gets handed down through the men and the women participate in through marriage. That is how it was thought of in their culture.
Ezért az összes áldás az Ószövetségben is így gondolkoztak az emberek. Az áldás és az örökség a férfiak és a férfiság vonalán érkezik, és az asszony így kapcsolódik a férjén keresztül, kapja az áldást.
Paul says, in the church, this isn't the way it works.
Az egyházban nem így működik.
Okay. A lady gets is a joint heir with Christ as an individual person, not as connected to her husband.
Egyszerű, ugye? Az egyházban nem így működik. A feleség örököl, nem a férjén keresztül, hanem direkt. Örökös társ, ő is társ. Örököl ugyanúgy, mint a férfi.
Now, for us, because we grew up in Gentile homes, we don't, this is not a problem for us. We go, well, of course, why are we even talking about this?
Nekünk, mivel másképp működnek most a dolgok, könnyebb megérteni, de mi se gondolkozunk el ennek a mélységén gyakran.
But sometimes it's useful to recognize that the New Testament apostles are dealing with situations that have cultural and historical setting that we're not involved in.
Fontos, hogy ismerjük és megértsük azt, hogy az írásuk egy része az apostoloknak kezeli és hozzászól azokhoz a kulturális tényezőkhöz és viszonyokhoz, amiket ők örököltek, amiben éltek.
So, all of that to say is that Esther and I will be related in heaven as brother and sister in Christ.
Ez azt jelenti, hogy a mennyországban is megmarad a testvér, testvérnő kapcsolatunk, feleségemmel.
And not only because of this eternal perspective, but also because of our temporal partnership, our earthly partnership. The reason we are to treat our wives like this is not only because of this heavenly perspective, but because of our earthly partnership.
Tehát feleségünket úgy kell kezeljük, ahogy kell kezeljük, nem csak azért, mert örökös társaink a Krisztusban, hanem azért, mert van egy földi kapcsolat is, egy ideiglenes kapcsolat, ami az időben folyik.
We are partakers or partners in the grace of life.
Ugyanakkor részesek vagyunk, partnerek vagyunk az élet kegyelmében.
How does your translation?
Verse 7.
Yes. Since we are joint heirs with you, how does it translate that?
Joint heirs with you in the grace of life.
Okay. So there is a sense then in which this is a partnership, this is a partaking together.
Mm-hmm. Tehát ez azt is fedezi, hogy az életben, az örök élet, ami már most elkezdődik, az időben is részesülünk ebben a kegyelemben. Közösen részesülünk és közösséget vállalunk a kegyelemben.
Paul does not appeal to the fact of our being partners in marriage.
Péter nem azt mondja, hogy csak a házasságban vagyunk társak.
We are partners in grace.
Hanem azt mondja, hogy társak vagyunk a kegyelemben.
So why does the Bible think this way?
Miért lát így, miért gondolkozik így a Szentírás?
Well, the Bible sees the community of believers, the church, as the primary context in which you live all of your life.
A Szentírás elsődleges fontosságot helyez arra, hogy hogyan éled meg az életedet az egyházban, a gyülekezetben. Okay. Minden viszonyulásunk és kérdésünk a gyülekezethez kapcsolódik.
We tend to think of church as something out here that we go to, because we tend to associate it with a place.
Gyakran és helytelenül úgy gondolkozunk, hogy a gyülekezet az egy hely, ahol nem vagyunk és megyünk oda.
But the Bible thinks of the church as a community of believers gathered together.
De a Szentírás az egyházat, a gyülekezetet a szentek közösségének nevezi, akik összegyűlnek.
And we live our Christian lives inside that community.
És a keresztény életünket, egész életünket és mindennapi életünket ebben a keresztény közösségben éljük le.
Even when I work for an unbeliever,
még akkor is, amikor egy hitetlen munkaadónak dolgozok,
I do that as a Christian connected to the church.
Még akkor is keresztényként csinálom, keresztényként dolgozok, de én egy gyülekezetnek a tagja vagyok. So egy gyülekezet tagjaként dolgozok egy hitetlen munkaadónak.
My wife and I do not think of the church as something out there that we go to.
A gyülekezet tehát nem, főleg nem egy épület és nem egy alkalom, egy esemény, ahova elmegyünk.
We live our lives in the church, not just because I'm a pastor.
Egész és teljes életünket, életünk minden mozanata az egyházban, a gyülekezetben történik.
Our life is surrounded by the people of the church.
Életünket körbeveszi a gyülekezet, körbeveszik a gyülekezet tagjai.
I am married to a member of the church.
Házasságom a gyülekezet egy tagjával kötetett.
Now, I'm not saying I'm married to a member of a local church. I am. That's not what I'm saying.
Nem azt mondom, és ez nem azt jelenti, hogy egy helyi gyülekezet, egy helyi egyház közösség tagjával házasodtam,
I'm married to a member of Christ's body.
Hanem Krisztus testének tagjával kötöttem házasságot.
She is my sister.
Testvérem, nőtestvérem ebben az esetben a Krisztusban.
So all of Ephesians 3 and 4, for example,
erről szól Efézus 3 és 4.
The way I talk to her.
Hogy hogyan beszélek vele.
Be kind to one another, tender-hearted, quick to forgive. Put away wrath, put away clamor.
Tegyétek félre a veszekedést, a haragot, ugye az Efézus 3. rész, 4. rész. Hogyan viszonyulunk testvéreinkhez.
So much destructive behavior in a marriage relates to communication, the way we talk to each other.
Olyan sok romboló dolog a házasságunkban a beszédünkkel kapcsolatos. A beszédünkből ered.
We would recognize it as being sinful and unbiblical if we carried on that way with people outside of our home.
Ismétlem, egyből felismernénk, hogy vétkezünk, hogy bűnös dolog, amit teszünk, ha úgy viselkednénk és úgy gyakorolnánk kereszténységünket, gyülekezeti tagságunkat, ha egy másik gyülekezeti taggal beszélnénk úgy. Észrevennénk egyből, hogy nem helyes.
Somehow we get in our homes and we think this is somehow different and I'm allowed.
Valahogy ezt a tévedést elkövetjük, hogy hazamegyünk és gondoljuk, hogy már nem vagyunk az egyházban, már nem vagyunk a gyülekezetben, és ez szabad megtennem. Vétkezhetek így módon. Nem figyelünk annyira oda, hogy itt is a gyülekezet van, és egy Krisztusban való testvérrel beszélek.
So I want to stress this to us.
Ezt szeretném nagyon aláhúzni számunkra.
I think it will radically change the way you view your spouse.
Valom, hogy ez nagyon mélységesen meg fogja változtatni azt, hogy hogyan tekintesz a házastársadra.
It will open wide ranges of scripture to affect the way you walk with them in every area.
Új és sokkal több, nagyon sok igei vonatkozást, igei tanítást fog ez behozni, hogy meghatározza, hogy hogyan viselkedj a feleség. De azt mondtuk, hogy kevés ige szakasz beszél direkt arról, hogy hogyan viszonyuljon férfeleség, de sok ige szakasz beszél arról, hogy két testvér, vagy a gyülekezet, vagy a keresztény, hogy élje meg, hogyan élje meg az életét.
So treat your wives the way you ought to, because you are both Christians. Put it that way.
Röviden. Kezeljétek társatokat, házastársatokat úgy, ahogy kell, és ahogy kellene, azért, mert testvéretek Krisztusban, mert egy gyülekezeti tag, mert Krisztus testének a tagja.
But there is a second reason in this verse.
Van egy másik ok is ebben a versben.
What's the second reason?
Melyik a másik ok?
Your prayers are hindered.
Különben, ha nem így teszünk, az imádkozásunk akadályba ütközik. Legyetek így, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba, mondja Péter apostol.
And I've encountered several translations. How does that?
you should do this so that your prayers will not be hindered, will not hit obstacles.
Hit obstacles. Okay, excellent. Yeah, that really captures the Greek idea. So
smash against us.
Yes, right. Basically, you're mashing up against God's word, isn't it? Yeah. Brothers, if we are to treat our wives the way we're supposed to treat them, because if we don't, then our prayers hit obstacles.
Testvérek, úgy kell kezeljék feleségüket, és úgy kell viselkedjenek velük, hogy az imádságaink ne ütközzenek akadályba, ne gyűrődjenek bele Isten akaratába, ne gyűrődjenek össze Isten akarata előtt.
If you're not treating your wife the way you ought to, praying in her presence is hindered.
Ha nem kezeled úgy a feleségedet, ahogy kellene, hiába imádkozol az ő jelenlétében. Nem az a hatása. Nem működik úgy, ahogy kellene.
That's at the human level.
That's not.
That is at the human level.
Ez az emberi része, tehát emberi szinten mondhatjuk ezt.
But it's at the divine level, it's at the level at which our prayers hit obstacles going up to God, that is in mind here.
Akadályba ütközik tehát az imánk emberi szinten is, mert a feleség nem veszi jó néven és nem hallja kedvesen, nem kegyelmi eszköz, de ugyanakkor Isten előtt megakadályoztatjuk az imánk.
Later on the text, Peter will quote from Psalm 34, verses 12 through 16. We're going to get there in just a second, but that's his proof. Psalm 34, 12 through 16 is his proof.
A Zsoltár 34. részéből idéz Péter, és mindjárt megnézzük. Ezzel bizonyítja az imádságnak ezt a feltörését.
So Peter then goes on, he's dealt with wives, and now he's dealt with husbands, now he deals with all.
Tehát Péter szólt az asszonyokhoz, szólt a férfiakhoz, és most beszél mindenkiről.
Verses 8 and the first part of verse 9.
8. vers és a 9. vers első fele. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértőek, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal.
Okay. First, we're to seek harmony.
Mindenek előtt azt mondja, keressük az egyetértést. Legyünk egyetértők, hogy éljünk harmóniában, egyhangban, összhangban.
We are to live and love in our homes in such a way as to produce harmony.
Úgy kell éljünk és szeressünk a családban és az otthonunkban, hogy harmóniát idézzünk elő.
Sometimes the way we lead causes disharmony.
Vajon néha a vezetésünk nem egyetértést, egyet nem értést idéz elő?
And sometimes our refusal to follow leadership causes disharmony.
Máskor pedig az engedetlenségünk az iránt, hogy alávessük magunkat a vezetésnek, okoz diszharmóniát.
But a brother and sister in a home, in a marriage should be seeking harmony.
De a testvérek kellene keressék, a testvérek az otthonban, férfi és a női testvér az otthonban kell keresse az együttértést, az egyetértést.
Now sometimes I hear Christians talking about unity as though this verse were first talking about just being one.
Egyesek ezt úgy látják, úgy értik, hogy csak egységről beszél, hogy legyünk egyek.
But the word here has to do with blending together things that are different.
De itt többről van szó, és pedig arról, hogy az, ami alapjában vetően különbözik, azt egyeztessük össze.
I don't want to push the analogy of music too far.
Nem szeretném a zenéből vett hasonlatot túl messzire erőltetni.
In music we have unison. Everybody singing the same note.
A zenében eshet szó egy szólamról, unisonról, amikor mindenki ugyanazt a szólamot és egy hangot énekel.
Curiously, that's not harmony.
És érdekes, hogy olyankor nem beszélhetünk harmóniáról. Legfeljebb, ha valaki hamisan énekel.
Now, akkor. If my wife and I are in unison, then that's great.
Ha férjem, fér feleséggel egy hangon van, nagyszerű.
All right. But I'm a tenor. She's a mezzo-soprano.
De én tenor vagyok, ő pedig egy középszoprán.
And we sing in harmony.
És Ennek köszönhetően énekelünk harmóniában.
I may even be on different notes.
Lehet, hogy én teljesen más kottát és zenehangokat éneklek.
In fact, for there to be harmony, we have to be on different notes.
Sőt, ezért mondtam, hogy ne erőltessük túl messzire az analógiát, a hasonlatot. Néha, hogy harmónia álljon elő, különböző hangokon kell legyünk. That's why you said we should not push this too far. It's an analogy. We don't have to be on different notes. Not that we have harmony.
But we do have to be singing from the same sheet of music.
Ugyanazt az ének darabot kell énekeljük. Ha más énekszámot éneklünk, akkor nem lesz harmónia.
But there is this sense in which my wife and I are different, and we do live in harmony because we blend our differences together.
Férj és feleség különbözőek. Tény. És mégis arra törekszenek és arra igyekeznek, hogy harmóniában egyetértésben legyenek és éljenek.
Okay. Secondly, he says to be sympathetic. By the way, these are all commands. These are not, if you like it, do it.
Másodszor azt mondja, legyenek, legyünk együttérzők. Vegyétek észre, hogy ezek mind parancsok. Nem azt mondja, hogy ha sikerül, ha összejön, ha szeretnétek, ha gondoljátok, hanem parancs. Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzők.
This is not merely the responsibility of wives to be sympathetic to their husbands' difficulties and struggles.
Nem csak a feleség felelőssége az, hogy együtt érezzen a férfi gondjaival és küszködésével.
As brother and sister, to be sympathetic towards each other.
Mint testvér és testvérnő, mindnyájan, mint testvérek, legyenek együtt érzők egymással szemben.
Men, do you even know where your wife's hardships are, where her struggles are?
Férfiak, tudjátok, hogy mivel küszködik a feleség? Egyáltalán. Ott kezdődik az együttérzés.
Do you know her life? Do you know her well enough to know where her struggles are?
Ismeritek az életét elég jól, a küzdelmeit ismeritek, a nehézségeit ahhoz, hogy együtt tudjatok érezni vele.
How can you be sympathetic when you don't know?
Hogy tudsz együttérző lenni, ha nem tudod, mivel kell együtt érezni?
And if you know and are not sympathetic, it's even worse.
Ha tudod, és nem vagy együttérző, arról ne is beszélj. Az még rosszabb.
Your life is hard. Oh well.
Az életed nehéz.
No, you laugh, but a lot of husbands, that's the way it feels to their wives. It may not feel like that to us, but boy, that's the way it feels to them. You just don't care.
Lehet, hogy nevetünk, amikor erről beszélünk, de ez megtörténik a gyakorlatban, és nem veszik észre.
They're not feeling well, the kids are sick, and you come home from work, and you want dinner on the table right now.
A feleség nem érzi jól magát, a gyermekük betegek, hazajössz munkából, és kéred a vacsorát rögtön és azonnal.
Mm-hmm. You may get lasagna. Oh, never mind.
Lehet, hogy lasagna kapsz vacsorát.
Be sympathetic.
Legyünk együttérzők.
At the center of this is love as Christians.
A középpontjában az egésznek a testvér szeretet áll.
Now it says, literally, love as brothers.
Love as brothers.
Mm-hmm.
Love as brothers.
Yeah.
A testvér szeretők szó szerint azt mondja, szeressetek, mint testvérek. Olyanok legyetek, mint aki szeret, mint testvér.
Some commentators then are saying, well, we're supposed to love as brothers naturally love one another, talking about a family and brothers. I don't think that's the point.
Nem arról van itt szó, hogy mint ahogy a családban a testvérek természetesen szeretik magukat.
I think that he is saying, be sympathetic, seek harmony, be sympathetic, have a Christian kind of love for one another.
Tehát nem földi, családi, testvér szeretetről beszél, hanem egyházbeli, gyülekezeti, kegyelmi testvér szeretetről. Úgy kell testvér szeretők legyünk.
And then he says to be compassionate.
Aztán azt mondja, legyünk könyörületesek.
The idea here is being kind-hearted, soft-hearted.
Lágy szívűek, aki érzékeny és megérzi a nehézségeket, a bajt.
Being tender-hearted towards your spouse.
Lágy szívű, érzékeny szívű a házastársaddal szemben.
Often sitting across from couples where at least one and often both are not tender-hearted toward one another.
Gyakran találom magamat szemben olyan házastársakkal, ahol egy és néha mind a két fél nem lágyszívű, nem könyörületes.
They are not compassionate, they are hard-hearted, they are unfeeling toward their spouses.
Nem könyörületesek, nem lágyszívűek, hanem keményszívűek és érzéketlenek a társukkal szemben.
And then he also says, have a humble mind, be humble-minded.
És végül azt mondja, legyetek alázatosak.
Humility means that I seek other people's good first.
Az alázat azt jelenti, hogy a mások javát keresem először.
I want you to notice there's a Hebrew parallelism in this verse.
Az eredeti nyelvben van egy párhuzam, egy hasonlat vonva.
So at the top and bottom is one-mindedness and humble-mindedness.
Az elején és a végén látjuk az egyetértést, ahol egyelmélyű vagy, és a végén az alázatos, ami azt jelenti, hogy alacsony elmély, aki keveset gondol magáról. Aki alázatos, az keveset gondol magáról, és többet gondol a másikról. Tehát ez zárja az igeverset.
The next two in are be sympathetic, be tender-hearted.
A következő kettő együttérző és könyörületes.
And at the center of this parallel structure is love is Christians.
És ennek a kettőnek a közepén van a testvér szeretet.
Then there are two that are placed side by side.
Aztán van kettő, amelyik egymás mellett van.
Don't retaliate.
Ne fizessetek rather a gonoszért gonoszsal, less. Vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást.
Okay. That's what it says. Yeah. So this is the underlying thing. Don't strike back, but rather respond with a blessing.
Ez van mindenek alatt az alapja, ne válaszolj gonoszal, ne üss vissza, hanem mondj áldást inkább.
We're not to respond in evil deeds.
Nem kell gonosz cselekedetekkel válaszoljunk.
That is, we're not repaying in kind. You talk to me like that, I'm going to talk to you the same.
Nem fizetünk vissza ugyanazzal a fizetőeszközzel. Ha így beszélsz velem, akkor én is így beszélek veled.
That's actually in deeds, not in evil words.
Nem gonosz szavakkal, gyalázkodással.
Going back and forth, just insulting one another and criticizing one another.
Azt történik gyakran, hogy oda-vissza hangzanak el a sértegetések, a gonosz beszéd.
One thing we say in counseling, avoid always and never. You never do this. You always do this. That's never true.
Ugye egyszerű alapelv, amikor szeretnénk a hallgatóinkat, vagy azokat, akiket tanácsolunk, hogy vegyék észre magukat, azt mondjuk nekik, hogy ne használd azt, hogy mindig és soha. Aki támadja a másikat, mindig azt mondja a másikra, hogy mindig.
It's always wrong to say that, and it's never always true.
Soha nem jó ezt mondani, és mindig rossz ezt használni.
Just think, brothers and sisters, how big a difference it would make in your marriage if this one verse governs your communication.
Gondolkozzunk el azon, hogy mennyire és hogyan változna meg a házasságunk, ha ezt az egy igeverset alkalmaznánk.
Your conversations, your way together was all being used to promote harmony, to move toward oneness.
Ha az együttlétünk, együtt töltött időnk és minden, amit együtt teszünk, arra fordítanánk, hogy harmóniát és egyetértést munkáljunk ki.
Where you really listened to one another in a way that was drawing your heart out to understand each other, be sympathetic.
Ha úgy hallgatnánk egymásra, hogy a szívünk közeledjen és növekedjen az együttérzésben.
To be kind and tender-hearted, to deal with the hardness in your heart towards your spouse.
Hogy figyeljünk oda és legyünk lágyszívűek, könyörületesek feleségünk iránt.
To be humble.
Hogy legyünk alázatosak.
To seek the other person's good.
Hogy keressük a másiknak a javát mindenekelőtt.
To stop running your marriage in such a way that promotes you and your comforts.
Hogy ne úgy vezessük a házasságunkat, hogy a mi javunkat és előnyünket munkálja.
Would your communication be different if you stopped retaliating and insulting each other?
Vajon a beszélgetéseink megváltoznának-e, ha megszűnnénk visszafeleselni, visszavágni, gyalászkodni, gyalászkodással, csúnya beszéddel válaszolni a csúnya beszédre?
Would your communication be different if you were constantly seeking to encourage one another, even when you have to confront? but to be encouraging and to be, in a sense, to bless one another rather than simply punching at each other with our words.
Hogyan változna meg az életünk és a beszélgetésünk, ha akkor is, amikor konfrontálunk, amikor feddünk, akkor is bátorító lenne a beszédünk, és kegyes.
Well, look at its cause in verse, the second part of verse 9 down through verse 12.
Cause.
In its underlying scriptural reason. Mm-hmm.
Miért? Figyeljük meg, hogy miért kellene, és miért kell ez így legyen.
Ten? Second part of verse 9, down through verse 12.
Mm-hmm. Miért kellene, tehát ezt gyakoroljuk? Miért kellene így csináljunk? 9. vers vége. Hiszen azért, mert hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álogságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul.
Now the quote in this text is taken from Psalm 34, verses 12 through 16.
Péter a 34. Zsoltárból idéz.
With a couple of variations, it's almost a direct quote.
Kisebb változásokkal, majdnem teljesen egészében idézi a 13-tól a 17. eredő verseket a 34. Zsoltárból.
When he quotes a portion of the song, he expects us to read the whole song. We're not going to do that now, but
amikor idéznek egy Zsoltár részt, helyes, és elvárják tőlünk, hogy elolvassuk az egész Zsoltárt. Nem fogjuk most tenni.
And let me suggest something. This is sidebar for free.
Hadd javasoljak valamit, ez kívül van a...
When you see the New Testament quoting the Old Testament,
amikor látjátok, hogy az Új Szövetség idézi az Ószövetséget,
go back and not only read what's quoted, but read all around it.
Forduljatok, szálljatok rá időt, hogy odaforduljatok ahhoz az ige szakaszhoz, és olvassátok el az egész környezetet.
Particularly when Paul is quoting the Old Testament.
Különlegesen akkor, amikor Pál apostol idézi az Ószövetséget.
The quote that he gives is supposed to send you back to a larger text.
Amikor Pál apostol idéz, azért idézi, hogy eszedbe juttasson, eszünkbe juttasson egy nagyobb ige szakaszt, egy nagyobb képet, ami ott áll. Egy nagyobb igazságot.
Okay. The whole psalm, Psalm 34, shapes the kind of people we are to become.
Az egész 34. Zsoltár arról szól, hogy milyen emberek kellene legyünk, milyenek ki kellene váljunk.
And a key to it is the fear of God.
És az egésznek a kulcsa az Úr félelme a 12. versben.
And then there is also an appeal to an appropriate happiness.
És aztán szó esik egy megfelelő boldogságról, egy helyes boldogságról.
But the New Testament generally uses the word joy or rejoice, you know, instead of the word happiness per se.
Az Új Szövetség használja ezt a szót, mi nem különböztetjük meg. Boldogság, öröm, boldog ember az, boldogságról beszél inkább az Új Szövetség, mint az örömről.
And in the quote, Peter says, in our marriage, we need to control our tongue.
Az idézetben Péter azt mondja, hogy kontrollálnunk kell, fékeznünk kell a nyelvünket, óvjuk nyelvünket.
In our marriage we must do what is right.
Azt kell cselekedjük a házasságunkban, ami helyes, ami igaz.
And in our marriage we must pursue peace.
És a házasságunkban kell kövessük és törekedjünk a békére.
And that is because in verse 12 we live before the face of God.
Ez azért van a 12. vers szerint, mert Isten arca előtt, Isten szem előtt történik minden, ő előtte élünk.
I don't know why sometimes Christian people think when they get inside their homes, for some reason they're shielded from God.
Valami ok miatt, nem tudom miért, gyakran a hívő emberek azt gondolják, hogy amikor hazaérkeznek, az otthonukban Isten nem látja őket.
And the Lord sees the quality of our relationship with our spouses, and He is either open to our prayers or He sets His face against us.
Az Úr látja és figyeli viselkedésünket, és vagy figyel és hallgatja könyörgésünket, imáinkat, vagy hátat fordít azoknak, ellene fordul azoknak.
Again, what's interesting is how direct that connection is in the psalm. Do what's right, God hears. Don't do what's right, God doesn't hear.
És érdekes, hogy mennyire világos a kapcsolat a kettő között a Zsoltárban. Ha azt teszed, ami helyes, Isten meghallgat. Ha nem azt teszed, ami helyes, ha helytelen dolgot teszed, Isten nem hallgat meg.
But in the New Testament, that is, it's changed into the word hindered, right?
Az új szövetségben,
with God is a slightly different.
Az új szövetségben ez egy kicsit megváltozik, és az új szövetség akadályról beszél. Mert az Isten való kapcsolatunk megváltozott az új szövetségben.
Don't miss it now. Husbands who live with their wives according to the to knowledge, who respect them as weaker vessels, since we are partners in grace, that is how we're to live with them.
A férfiak tehát helyes ismeret és igazság szerint éljenek, örököstársként kezeljék és testvéreként kezeljék a házastársukat, hogy kegyesen és kedvesen éljünk Isten előtt.
Face of the Lord, those against those who do what is wrong.
Az Úrnak az arca ellenük fordul, nem néz oda, nem figyeli azokat, akik a gonosz cselekszik.
Husbands who are ignorant and insensitive of their wives, treat them as slaves or children.
Azok a férjek, akik nem ismerik a feleségüket és nem érzékenyek a feleségük iránt, úgy kezelik, mint rabszolgát vagy mint gyermeket.
So I want to commend to you. I want to commend to you to view each other as brothers and sisters.
Az a bátorítás, tehát ezt szeretném elétek tárni. Tekintsünk egymásra, mint testvér és testvérnő Krisztusban.
Sometimes when my wife and I are disagreeing over something, I pause and remind myself, this is my sister in Christ.
Gyakran, amikor nem értek egyet feleségemmel, vitatkozunk, akkor megállok és próbálom emlékeztetni magam, hogy testvérem a Krisztusban.
In this discussion or in this debate, I want to do so in a way that is pleasing to God and recognizes that relationship.
Ebben a beszélgetésben is, és ezt a vitát is úgy szeretném véghez vinni, hogy képviselje azt az igazságot, hogy Isten előtt élünk és testvérek vagyunk Krisztusban.
So much more I want to say. I think I'm going to leave it there. I'm going to start meddling, so I'm not careful. Let me say this. I don't know how many of the men here serve as elders or pastors or shepherds.
Nem tudom, hogy hányan a férfi testvérek közül szolgálnak, mint gyülekezeti vének.
But let me point out something to you. So I'm going to talk to elders and pastors and shepherds.
Most szólok egy kicsit a vénekhez, a presbiterekhez.
You get a phone call.
Szól a telefon.
A sister in the church is in hospital, very sick.
Egy testvérnő a gyülekezetből kórházban van és nagyon beteg.
What are you going to do?
Mit csinálsz?
Yeah, you're probably going to, as quickly as you can, drop everything. Maybe take a sister with you, but you're going to go see her, right? Now what you're going to do?
Mit fogsz csinálni? Félreteszel mindent, amit csinálsz, veszel a testvérnőt és elmész látogatni.
But your wife calls.
De a feleséged is telefonál.
And she's not feeling well, and she's sick, és and there's three children.
Nem érzi jól magát, és a három gyerek is eléggé gyengelkedik.
What does your heart, how does your heart respond to that?
Hogyan válaszol a szíved? Hogyan reagál a szíved erre?
I'm leaving. I'm leaving.
And just as a helping to expose our hearts a little bit.
Ilyen kérdések és ilyen helyzetek, amikor előállnak, segítenek, hogy felfedjék a szívünket.
It's interesting how we can have more of a heart for a Christian sister we're not married to than a Christian sister we are.
Érdekes az, hogy többet érzünk néha egy olyan testvérnő iránt, aki nem a feleségünk, akihez nem vagyunk házasodva, mint a másik testvérnő az, akivel házas.
Then you add into this, multiply all of this by the fact I am to love her as Christ loves the church.
Aztán még tegyük hozzá azt is, hogy úgy kell szeressem feleségemet, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat.
I have a general command to love my sisters who are in Christ.
Van egy általános parancs, szóval egy általános parancs arra nézve, hogy szeressem a testvéremet Krisztusban.
But I have a very specific command for a special kind of love for my spouse.
Aztán szól egy különleges, kiemelkedő parancs, arra nézve, hogy hogyan szeressem a testvérnő feleségemet Krisztusban.
One of the questions I often get at this point, so what if my spouse is not a Christian?
Felmerülhet a kérdés, mi van, ha a feleségem nem keresztény?
How are we to engage one another, particularly as a Christian, how am I to respond to a non-Christian spouse?
Hogy válaszolok, hogy viszonyulok, hogy kell eljárjak egy hitetlen feleséggel?
Now, for some, 1 Peter 3, 1-6 guides a wife, for some commentators. Yeah.
Egyes ige magyarázók az 1 Péter 3, 1-től 6-ig terjedő ige szakaszt csak az asszonyokra vonatkozólag érti.
I think the clearest is in Romans 12, verses 9-21.
Úgy tekintem, hogy a legtisztább tanítás a Róma 12.
Yes,
Róma 12-ben található. Róma 12.
Now, in verses 9-13, that is primarily in our Christian relationships.
Róma 12-ben a 9-től 13-dik terjedő igeversek a testvéri, keresztény testvéri kapcsolatról szólnak, leginkább. Okay.
Read those for us.
9-13. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Okay. You can see that most of these are related, are things that we carry out in relation to brothers and sisters in Christ.
Ezek azok a dolgok, amiket a gyülekezeti életben testvér, testvérnő között gyakorlunk és kell megéljünk.
But verses 14-21 talk primarily about our non-Christian relationships.
A 14-től 21-ig terjedő ige szakasz szól arról, hogy hogyan kell viszonyuljunk a hitetlen emberekhez körülöttünk.
Okay. Would you read those for us?
14-től 21-ig. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok.
I'm sorry. Let me interrupt you. Let's do this a little differently. Okay. I want to take the parallel ones because actually this is built on another one of those Hebrew parallels. Okay?
Ez a tanítás is, ez az ige szakasz is egy párhuzamot, vagy több párhuzamot tartalmaz, vegyük inkább párhuzamaiban.
So I'm going to ask him to read the verses. They're going to be out of order because we're going from top to bottom, we're going to move toward the center, okay? So read verse 14 and verse 21.
Nézzük tehát a 14. és a 21. verset. A 14. vers azt mondja, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. A 21. vers pedig, ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a rosszat a jóval.
So we respond with blessing.
Áldással válaszolunk.
And we respond with doing good.
És jóval válaszolunk.
Okay.
Ez a párhuzamnak a legkülső része.
Okay.
Az kezdete és a vége.
Let's call that A.
Legyen ez az A tétel.
Now let's look at level
A szint.
B.
Lássuk a B szintet a párhuzamban.
Verses 15 and 16.
A 15-16. Vers.
And verse 20.
És a 20. vers. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. És a 20. vers. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsa gyűjtesz a fejére.
Okay. I've summarized this as respond to each other with humility and empathy, verse 15 and 16.
Válaszoljunk egymásnak együttérzéssel, odafigyeléssel.
And in verse 20, with doing more than what is expected.
És a 20. vers szerint úgy, hogy többet teszünk, mint ami elváratik, mint amire gondolnak azok, akik körülöttünk vannak.
Alright. And then level C. A
C szint a párhuzamban, 17-től a 19. terjedőge vers, ne fizessetek senkinek,
17 and 19.
A 17 és a 19, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. És a 19. vers, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr.
So verse 17, we respond with honor, not retaliation.
17. vers szerint tisztességesen, tisztelettel válaszolunk, nem bosszú állással.
And in verse 19, we respond with trust in God, not revenge.
És 19. versben úgy válaszolunk, hogy Istenben bízunk, és nem bosszú állással, nem mi állunk bosszút.
And verse 18 is the center of the text.
A 18. vers a textus, a passzus középpontja. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.
Our goal is to aim to live peaceably with all.
Ez a célunk, és ez kell legyen a célunk. Ha lehetséges, amennyire tőlünk telik, éljünk mindenkivel, minden emberrel békességben.
Now, I do want to point out that Paul even recognized that sometimes living peaceably doesn't depend on you.
Szeretném aláhúzni, hogy még Pál is elismeri, hogy ez, hogy a békés együttélés nem mindig rajtunk függ, és nem mindig lehetséges.
You can try and try,
próbálkozhatsz újból és újból,
but the other person refuses to live peaceably.
De ha néha a másik ember elutasítja a békés együttélést.
Now, I recognize that the immediate application is to a neighbor or to people who are persecuting.
Elismerem, hogy a legközelebbi applikáció, a gyakorlata ennek az, amikor a szomszédaink, az embertársaink üldöznek és ellenségesek velünk szemben.
Now let's look at this text briefly in the order in which he actually said it.
Nézzük meg egyszer a szöveget, abban a sorrendben, ahogy elmondta.
Notice that there is a sense in which there is moving towards a person and a person moving towards you in this text.
Figyeljetek meg, hogy ahogy olvassuk, azt a benyomást kapjuk, hogy mi haladunk egy személy felé, és az a személy halad felénk.
Okay. In verses 14 to 16, this is how we move towards the unbeliever.
A 14-től 16-dik terjedő szakaszokban mi közeledünk a hitetlen felé.
And verses 18 to 21 is how we respond when the unbeliever is moving against us.
És a 18-21. És a 18-tól 21-dik terjedő ige szakaszban az van leírva, hogy hogyan válaszolunk mi, amikor a
when the unbeliever is moving against us. Persecution,
hogyan válaszolunk, amikor ők jönnek felénk. Tehát először mi haladunk feléjük és közeledünk feléjük, békés szándékkal, a másik szakaszban pedig ők jönnek felénk, gonosz, ellenséges szándékkal.
Okay, so with a goal to live peaceably as much as we can with others.
A cél az, hogy amennyire tőlünk telhető békében éljünk egymással.
I move towards my unbelieving spouse.
Elmozdulok, haladok a hitetlen házastársam felé.
With blessing, verse 14.
Áldással a 14. vers szerint.
With empathy, verse 15.
Együttérzéssel, 15. vers.
With striving to be harmonious and humility, verse 16.
Egyetértéssel, törekvéssel.
And a willingness to be wronged for Christ's sake.
És egy készséggel arra nézve, hogy elviseljem a rosszat, az ellenünk forduló vétket Krisztusért.
And when our unbelieving spouse moves against us,
és amikor a hitetlen társam ellenem mozdul el, ellenem támad,
we respond with peaceableness, verse 18.
18. vers szerint béketűréssel, békeszeretettel válaszolunk.
With no revenge and retaliation,
nem állunk bosszút, nem ütünk vissza.
And with goodness, verse 20.
És a 20. vers szerint jósággal viszonyulunk.
And with a willingness to suffer in God's terms and agenda.
És készségesek vagyunk arra, hogy szenvedjünk Krisztus terve és akarata szerint.
Again, we are sometimes counseling spouses who are married to unbelievers.
Néha tehát tanácsolunk olyan házastársokat, amikor az egyik fél hitetlen.
Always take them to this text.
Mindig ehhez a szakaszhoz fordulunk.
And we work through it line by line.
És átvesszük, áttanulmányozzuk sorról sorra.
We find areas in which they need to repent because they're doing opposite what's required.
Találunk területeket, amelyeken meg kell térjenek, mivel nem úgy járnak el, ahogy az ige parancsolja.
And we, of course, repent and ask God's forgiveness for these sins against their unbelieving spouse.
Segítünk, igyekszünk meg, hogy megtérésre vezessük őket.
Over the first couple of weeks, I asked them to memorize this text.
Aztán megkérdezem őket, hogy megkérem őket, hogy tanulják meg kívülről ezt az igeszakaszt.
And then to use it as their guide in how they interact with their unbelieving spouse when it's hard.
És bátorítom arra, hogy ez az tanítás szerint viselkedjenek, amikor dolgoznak, amikor ügyük van a házastársukkal, a hitetlennel.
So when there's conflict with the unbelieving spouse, or when primarily when there's conflict, this is what it's.
Amikor baj áll elő, amikor veszekedés van, konfliktus, akkor ide tekintsenek, ide folyamodjanak.
Okay. So we want to live together in our marriages with our believing spouses in a way that is pleasing to God.
Hívő élet házastársainkkal úgy szeretnénk együtt élni házasságban, hogy ez kedves legyen Isten előtt.
Fundamentally we do that when we recognize each other as brother and sister.
Alapvetően és legkönnyebben akkor cselekszük ezt meg, amikor Krisztusban testvéreknek tekintjük egymást.
But if we are living with an unbelieving spouse, the Bible gives us very clear direction on how to interact with them.
De ha hitetlen házastársal élünk, akkor is van világos igei tanításunk, hogy hogyan kell viszonyuljunk hozzájuk.
Okay. Kind of out of time, not out of time, but this is a good place to stop and sort of think about it and take a short break and let it meditate in our hearts, and then we'll pick back up with our final session.
Jó, ez alkalmas idő megállni és egy rövid szünetet tartani.